Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 191. énekünket énekeljük. A 191. énekünket, újévi dicséretünket. Ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 285. dicséretünket keressük elő, és énekeljük el első 5 versével. A 285. dicséretünk így kezdődik: Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben, jelen vannak múltak jövendők egy tekintésedben.
Úr, a
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét. A 62. Zsoltárban így szól hozzánk Istenünk igéje. Az éneklő mesternek Jedutun szerint Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék le őt méltóságából. Szeretik a hazugságot. Szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi menedékünk. Bizony hiába valók a közemberek fiai, és hazugok a főemberek fiai, ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbalók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban és rablott jószággal, ne büszkélkedjetek. A vagyomban, ha növekszik, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei gondviselő édesatyán, köszönjük néked az új esztendőt. Köszönjük néked, hogy éppen vasárnapon és itt a templomban összegyülekezhettünk, hogy téged dicsérjünk. Téged magasztaljunk, mindazért a jóságért, amit az elmúlt évben is megmutattál irántunk, amit megtapasztaltunk, de köszönjük néked, hogy föltekinthetünk rejád, és dicsérhetünk téged, aki nem változol meg egyáltalán, és akire oda bízhatjuk ma is magunkat, hogy hordoz minket a te kegyelmes, hatalmas és igazságos kezedben. Köszönjük néked, hogy ha bizonytalan is előttünk, ez az év is, sőt, akár csak a mai nap, vagy a holnapi nap is. Köszönjük, hogy egyet megtehetünk. Biztathatjuk magunkat úgy, ahogy Dávid biztatta magát. Csak Istenben nyugodjál meg, lelkem. Köszönjük néked, hogy te benned megnyugodhatunk. És úgy indulhatunk neki ennek az új esztendőnek is. Most kérünk téged, hogy az Úr Jézus drága személyét is magasztalt fel előttünk ezen az Isten tiszteleten is. Szeretnénk őt látni benne, még inkább megkapaszkodni, odabízni magunkat őre áll. Szent lelkedet küld, atyánk, hogy fiathoz vezéreljen minket, és gyermeki hitben megerősödve tudjunk visszatérni majd a hétköznapi életünk útvesztőibe, labirintusába. Kérünk téged arra, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket is, legyél velünk, szólj hozzánk, áldott mennyei atyánk. Amen. Kedves testvérek, a 151. énekünket énekeljük igehirdetésre készülve. Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Uram Isten, siess!
Isten tiszteletünk alapigéjét Jeremiás próféta síralmairól írt könyvéből olvassuk, a 3. rész 23. versét. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, csodálatos dolog ez, hogy nem csak az év újulhat meg, mára megújult az év is, hanem Istenünk hűsége is megújul. Nem mással kell ma foglalkoznunk, mint ezzel a rövid igeversel, amit a próféta által a lélek mondott mi nekünk. Azt mondja itt a drága igénk, hogy az Isten hűsége két dologgal jellemezhető. Az egyik az, hogy megújul, a másik az, hogy nagy. Megújul azt jelenti, hogy egyszerűen nem fogy el, nem kopik meg, nem halványul meg, ahogy telik múlik az idő, nem jár el felette az idő, hogy ma már ne legyen ugyanaz, mint tegnap vagy tegnap előtt volt. Bizony ma és holnap után is ugyanaz a hűség, az a friss, teljes hűség, mint mikor megyünk egy erdőbe, és odaérünk a rég ismert forráshoz, és ott csörgedezik a víz. És mindig, amikor odaérünk, mindig ugyanaz a friss, jó ízű víz csordogál a forrásból. Isten hűsége az ilyen megújuló, állandóan friss valóság. És a másik dolog pedig, amit mond róla, hogy Isten hűsége nagy. Ez egy olyan érdekes kifejezés, mert a nagy szó itt ebben a szóösszetételben az arra utal, hogy nem emberi kategóriával mérhető. A Szentírásban több isteni vonás kapcsán is találkozunk ezzel a nagy szóval. Nagy a könyörülete, nagy a hűsége, nagy a jósága, nagy a hatalma. Ezeket nem csak úgy kell érteni, hogy úgy csak annyit akar mondani, hogy a szokásosnál egy kicsit nagyobb, hanem azt, hogy ez egy isteni mértékben van jelen, ő benne. A hűsége nem fogható az emberi kategóriájú hűséghez, mert közöttünk is van emberi hűségről is tudunk beszélni, de az Istennek a hűsége az nem ebbe a kategóriába tartozik, hanem messze fölülmúlja ezt. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy Istennek a hűsége az friss minden reggel, ma reggel is ugyanaz a friss hűséggel találkozunk, és nem csak hogy friss, hanem minden mértéket, minden emberi mértéket és kategóriáj felül múl az Istennek a hűsége. Maga a szó, hogy hűség, ez héberül úgy van, hogy emuná, egyébként kapcsolatban van az ámen szóval, ugyanaz a szó család, de az emuná azt jelenti, hogy szilárd, megbízható, fest, németül, ráhagyatkozható, megbízható, ilyen jelentései vannak ennek a szónak. És azon gondolkoztam, hogy ez a minden reggel megújuló és nagy isteni hűség milyen vonatkozásokban jelentkezik, és hát négy ilyen vonatkozását szeretném ma a szívetekre helyezni, erre szeretnélek ma reggel emlékeztetni bennünket, illetve hát magamat is. Az első, amit mondanék, hogy Isten hűséges önmagához. Isten hűséges önmagához. Azt mondja a Szentírás, hogy amivel kezdtem is a mai igehirdetést, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Önazonos az Isten. Nem fordul szembe önmagával, nem hasonlik meg önmagával. Úgy is kifejezi a Biblia, hogy Isten nem tagadhatja meg magát. Pál apostol írja a második Timóteus levél második részében. Jakab azt mondja, hogy az Istennél nincsen semmiféle változás, vagy a változásnak az árnyéka sem. Ő egy hűséges Isten, önmagához hű, mindig ugyanaz. Ez nem azt jelenti, hogy Isten statikus volna, mozdíthatatlan, de azt jelenti, hogy hűséges önmagához. És nem fog önmagával szembe menni, semmilyen szavával, semmilyen cselekedetével. Az egész Szentírásban Isten ilyennek mutatja meg önmagát. Nem én találtam ki, nem a teológusok találták ki, hanem ezt Isten mondja saját magáról. Ő a hűséges Isten. A Zsoltárokban találkozunk, föl is írtam itt egy pár igét erre nézve, ahol nem csak róla mondja mondjuk Mózes, az 5 Mózes 32-ben, hogy hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő, de amikor Isten mondja a 89. Zsoltárban, hogy szeretetemet nem vonom meg tőle, az én népemtől, nem csapom be őket, mert hűséges vagyok. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy az ő saját kijelentése alapján mondhatjuk ezt róla, hogy ő megbízható, szilárd, mindig ugyanaz az Isten, aki nem változik jobbra-balra, nem olyan, mint egy csalóka vízű patak, hogy hol van, hol nincs, hol ilyen, hol olyan, abszolút kiszámíthatatlan, hanem igenis ott van, és mindig ugyanazzal az Istennel állunk szembe. Ugyanaz az Atya, ugyanaz a Fiú, ugyanaz a Szentlélek. Ennek manapság talán ott van aktualitása, hogy a mi korunkat szokták úgy nevezni, hogy a cseppfolyós modernitásnak a kora. Mert hogy volt egy ilyen szilárdabb modernitáskor is, az kicsit korábban volt, de mostanság ez van, amivel azt akarják kifejezni a szociológusok, hogy nincsen egy intézmény se a mai világban, amelyik állandósulni tudna, és nincsenek valójában értékek sem, amik tudnának úgy szilárdan fönnmaradni. Tehát állandóan hol ezt mondják, hol azt mondják, hol így gondolják, hol úgy gondolják, hol ennek van tekintélye, hol annak van tekintélye, egy ilyen állandó forrongásban van a világ, cseppfolyós a világ, nincs benne szilárd, nincs benne, amire tudnánk hagyatkozni, amit meg tudnánk ragadni, mert amit megragadnánk, hónapra eltűnik. És ez egy ilyen furcsa világ, és ebben a mostani, hogy így mondjam, kulturális légkörben nekünk, hívő embernek, vagy keresztény embernek azért ez fontos, hogy azért nem minden cseppfolyós, mert az Isten nem cseppfolyós. Ő a hűséges Isten. Aki körül csapkodhatnak a tenger hullámai, és mozoghatott minden körülötte, mint hogy tényleg mozog, de a Doveri part az úgy ott van, hát az is porlik, minden kép valahol sántít, vagy a sziklák ott állnak a tengerbe, és akárhogy csapkodják, azért csak ott állnak. És egy kicsit az állandóságot fejezik ki. Egyébként a hegyek is, a nagy hegyek is, nem csak a tengerben, hanem a nagy hegyek közé elmegyünk, és ott is úgy megérzi az ember ezt az állandóságot. Hogy Magas Tátrában járunk, nem tudom, 20 éve, és az hát nyilván egy kis változás azért van, de azért nagyjából a Lomnici csúcs ugyanúgy néz ki. Még valószínűleg egy darabig ugyanúgy fog kinézni. De nyilván a dolog, a kép sántít, mert Istenben még annyi változás sincs. Ő az abszolút megbízható, hűséges önmagához. Ráadásul talán még egy gondolattal találkozhattok, vagy találkoztatok is már, bár nem ezzel csak azt találkozik, aki valamennyire foglalkozik mondjuk teológiával vagy filozófiával. Még az 1900-as évek elején élt egy Alfred Whitehead nevű angol tudós volt, természettudós, de aztán filozófus lett belőle, és ő kezdett arról beszélni, hogy az Isten az egy folyamat, mert a világ is egy folyamat, a világot úgy fogta fel, mint egy folyamatot, ami állandóan folyik, minden folyik, minden változik állandóan, és akkor azt mondta, hogy ennek az egésznek az alapja tulajdonképpen az Isten. Az Isten is változik. folyamatosan változik, és egy ilyen, úgy mondta ő, hogy egy ilyen teremtő kölcsönhatás van az Isten és a világ között. Mert a világ hat az Istenre, és akkor Isten is megváltozik egy kicsit, és amit tegnap gondolt, azt már nem úgy gondolja, de közben Isten is visszahat a világnak a változására, és egy ilyen a világ változik Istennel, az Isten változik a világgal, így erről beszélt ez a természettudós filozófus, és aztán ezt átvették teológusok is, és természetesen, és lett egy teológia belőle, ezt úgy nevezik, hogy processzteológia, folyamatteológia, és hát ezt ezzel én találkozom vele, de sokan találkozhatnak vele, mert ennek vannak ilyen leágazásai a történelembe, és most van is, Magyarországon is van egy az úgynevezett nyitott teizmusnak a képviselői, akik ezt így hasonlóképpen vallják, hogy Isten változik, és ő lehet, hogy a Bibliában még a homoszexualitásnak például ellene volt, de ma már ugye már ő sincs annak ellene, vagy lége házasságpárti volt, de most már ő se annyira házasságpárti. A Bibliából nem lehet igazolni a gender, de vagyis hát pont ellene szól a genderelméletnek, de Isten ma már ugye azt is elfogadta, és tehát gyakorlatilag egy ilyen furcsa istenképük ez, ami ennek a bibliai istenképhez semmi köze nincsen. Viszont sokaknak szimpatikus egyébként, mert hát Istent egy szeretetteljes valakinek írják le, aki annyira mély szeretettel van a világhoz, hogy vele együtt változik. Szóval ez egy ilyen furcsa elgondolás, és ebbe a közegbe is azért megint oda térek vissza, hogy mit mond Isten magáról, hogy ő a hűséges, a szilárd, a megbízható, a változatlan, aki tegnap, ma és holnap is ugyanaz lesz, az egyetlen biztos pont, akibe belekapaszkodhatunk, aki nem fog megcsalni minket, aki nem fog becsapni bennünket, mert ez lehet a harmadik ilyen aspektus ennek a dolognak, hogy a mai világban kiben tudunk bízni. Hát gyakorlatilag azt mondjátok, és ez egy ilyen közmegegyezés, ugye gyakorlatilag hát, nagyon még olykor a családtagjainkba se tudunk megbízni, nemhogy idegenekbe. Hát úgy feltételezzük, hogy na, talán jó hiszeműek vagyunk, de egyszer-kétszer ugye orra bukunk, aztán megjárjuk, és aztán olyan bizalmatlanok leszünk az emberekkel szemben. És van is rá okunk tulajdonképpen. Sokszor becsapnak bennünket, visszaélnek a jó hiszeműségünkkel, a bizalmunkkal. De ki az, aki nem fog soha visszaélni? Az Úr. Ő mindig ugyanaz. Az egyetlen szilárd pont, akihez hívlak, akiben megbízhatok, akit szerethetünk, akihez ragaszkodhatunk. Tehát ez az első aspektusa az Isten hűségének, hogy ő hűséges önmagához. Ma is ő a biztos pont a számunkra, itt az új év első Isten tiszteletén. A második dolog, amit szeretnék a hűségével kapcsolatban kiemelni, hogy Isten hűséges az ígéreteihez. Az ígéreteihez. Azt olvassuk a Szentírásban, már Mózes könyvében olvassuk, igaz, hogy nem Mózes mondja, hanem pikáns módon egy bálványimádó pap, Bálám mondja Istenről, hogy Isten nem embernek fia, hogy hazudjék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné, kérdezi. Ígére valamit, hogy ne teljesítené? Hát milyen csodálatos ez, hogy még egy bálványimádó pap is a Szentlélek által fölismert, hogy Isten hűséges az ígéreteihez. Ígére valamit, amit ne teljesítene? És aztán, hát ismerjük Ábrahám történetet, hogy egy kicsit Bálám elé ugorjunk vissza a történelembe, hiszen Isten, amikor szövetséget kötött Ábrahámmal, Mózes első könyve 12. része, és aztán a következő részekben is ott még kibontakozik ez a szövetség és a hozzá fűződő ígéretek, akkor Isten négy ígéretet adott Ábrahámnak. Azt mondta neki, hogy születik egy fiad. Már öreg ember volt. Születik egy fiad. Aztán megígérte, hogy abból a fiúból pedig egy nagy nép lesz. Annak a nagy népnek pedig adok egy földet, egy hazát, ahol élhet majd. És ebből a népből, ez a negyedik ígéret, eljön az, aki áldására lesz az egész mindenségnek. A megváltója lesz a mindenségnek, az egész emberiségnek, a földnek, természetnek. És ahogy nézzük, testvérek, a Szentírást, mire Bálámhoz érünk, ő ugye kicsit később élt, pár száz évvel később, de ő előtte ott volt Ábrahám népe, Mert Ábrahámnak született egy Izsák nevű fia, annak aztán születtek a további leszármazottai, és eltelt pár száz év, és lett belőle egy nagy nép. Az egy fiúból lett egy nagy nép, amelyik éppen tartott az ígéret földje felé, amikor Bálám megátkozta ők, meg akarta volna átkozni őket. De nem tudta megátkozni, mert mindig megáldotta őket. És aztán eltelt egy kis idő, és megérkeztek az ígéret földjére. És aztán utána olvassuk a Bibliát, hogy és aztán mi történt? Eltelt megint egy pár száz év, azt megérkezett Jézus a zsidó nép közül, aki az Ábrahámnak megígért nemes utód, aki által mi magunk is elnyerjük az üdvösséget Istentől. Akik nem is vagyunk zsidók, csak hanem pogányok vagyunk. De lehet, hogy zsidóknak születtünk, de akkor is Jézus által nyerjük el az üdvösséget. Tehát milyen csodálatos, hogy Isten ígért valamit? Hát beteljesítette, szóról szóra. Úgyhogy egyszer kérdezte valamelyik, talán francia királya az udvartartását, hogy mondjanak neki egy Isten bizonyítékot, és akkor erre csak azt sóhajtotta ott el valamelyik, hogy uram, a zsidók, hát nézz rá a történetükre. Hát Isten ígéretei ott váltak meg a kézzel fogható valósággal a történelem színpadán az ő életükbe. Minden, amit Isten megmondott előre, az beteljesedett. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy aztán utána ugye ránézhetünk tényleg Jézusra, a Messiásra, Krisztusra, és az őt életét is úgy ismerjük, mint amit előre a proféták megjövendöltek. Hát csak a keresztjén biblia kutatók, azok több száz, majdnem 300, vagy 300 és 400 közé teszik a Jézusra vonatkozó ószövetségi proféciák számát, amik úgymond beteljesültek Jézus életébe. Ő maga visszahivatkozott ezekre, hogy hát nem olvastátok? Hát rólam van megírva ez vagy az. Csak azt csinálom, ami megíratott. Itt teljesedik be a rólam adott ígéret. A zsidó emberek egyébként, a zsidó bibliakutatók, ők még több messiás proféciát fedeznek fel az Ószövetségben, mint a keresztjén bibliakutatók. Tehát ők ott is meglátják, mert a héber nyelvnek egy olyan jellegzetessége van, hogy azt nagyon kell ismerni, a bibliai héber nyelvet, ahhoz, hogy az ember tudja, hogy miről van szó tulajdonképpen ott a szövegben. És ezek a zsidó rabbik, ezek ott is meglátják a messiást, ahol más nem látja meg. Eszébe se jut keresztény igehirdetőknek, hogy egy-egy igéből, hogy mutat a Szentlélek a Krisztusra, a messiásra. És ott van. És akkor már nem csodálkozunk, hogy a rabbiként induló Saul Pál apostol, ugye, az annyit mond, hogy Istennek valamennyi ígérete Jézusban lett igenné és ámenné. Benne az összes isteni ígéret megvalósult, ami rá vonatkozott, sőt, még ami nem rá vonatkozott, az is általa teljesedik be. Tehát, hogyha nézzük, testvérek, Izrael történetét, ami ígéretek beteljesülése, ha nézzük az Úr Jézusnak a történetét, az végig az Isten szava hihetőségét, hűségét igazolja. Úgyhogy, ha nekünk mond valamit Isten, már pedig minden nekünk mond itt a Bibliában, ígéretek százai adatnak mi nekünk, akár a bűnbocsánatra, ha megvalljuk bűnéket, ő hű és igaz, hogy megbocsát, akkor megbocsátja, ha megvalljuk. Akkor megnyugodhatunk ebbe. Ha azt mondta, hogy aki hisz a fiúba, örök élete van, hát nyugodjunk meg már az ígéretébe. Elég hinnünk Krisztusban, mint megváltókban, mint Urunkban, és követnünk őt, örök életünk van. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát igaz ez? Így van? Igaz. Kérjetek tőlem bölcsességet, és én adok nektek. Ez is minden igaz, testvérek. Az Isten ígéreteire támaszkodjatok, hittel kapaszkodjatok azokba bele. Minden körülmények között, akár jó idő van, akár rossz idő. Ő hűséges ahhoz, amit megmondott, és betartja azt. Nem lehet őt soha hazugságon kapni, és nem kell soha csalódnunk benne. A mi emberi szavaink azok sokszor olyanok, hogy mondunk valamit, azt magunk is elfelejtjük, még a legjobb szándékkal is, amit ígértünk, és akkor csalódást okozunk másoknak. De Isten nem ilyen. Se szándékosan, se nem szándékosan nem vezet félre senkit. Bízzatok ebbe az új évbe, és bízunk az Úr szavaiban, ígéreteiben, és hagyatkozzunk rá, amiket ő itt mondott nekünk. Aztán csodálatos a harmadik aspektusa is ennek az isteni hűségnek, ami minden reggel új, meg egy sajátos kategóriája a hűségnek, egyedülálló, páratlan kategóriája a megbízhatóságnak, hogy tudnélik ő nem csak magához és nem csak az ígéreteihez, hanem a népéhez is hűséges. A népéhez hűséges Isten. Hát olyan csodálatos dolog ez is, testvérek, hogy ugye Isten, ahogy mondtam az előbb, szövetséget kötött Izrael népével. Már Ábrahámmal, az első úgymond zsidóval. De aztán utána ezt a szövetséget Isten újra és újra megújította. És egyszerűen az ő népe hiába volt hozzá, nem tudom én hányszor ugye hűtlen ellene fordultak, itt engedetlenkedtek, ott, itt aranyborjút imádtak, ott mit tudom én mit csinál, mindig volt valami, amivel hűtlenkedtek Isten iránt. De az Isten hűségén semmi nem változtatott. Az, hogy ő azt mondta nekik, amit, és azt ő betartotta, és ott volt mellettük még, amikor ítéletet gyakorolt fölöttük, még akkor is ott volt mellettük. Ott volt velük a babiloni fogságban, megígérte nekik, hogy elviszlek, de hazahozlak benneteket, és ott leszek, akkor is mellettetek. A proféták megmondták, és ott is volt velük, és ebbe is Isten szava hihetőnek bizonyult. Ott volt a népe mellett. És ezért nem tudták, ugye a zsidó népet is tulajdonképpen nem tudták kiirtani a világból. Egy csomó nép, ókori nép már rég eltűnt a történelem süllyesztőjébe. A zsidók még mindig itt vannak. Azért mondjuk meg, hogy azért ez egy különleges dolog. Miért nem lehet ezt a népet? Pedig már nem tudom, hányszor akarták, nem csak Hitler akarta a 20. században eltüntetni őket, hanem mások is el akarták korábban tüntetni őket. És egyszerűen nem tudták, mert Isten nem engedi ezt. Mert ez az ő népe, amelyiknek mindenkor igazolni kell már a létével azt, hogy ő létezik, és szól az emberhez, és szereti az embert. És ugyanúgy, testvérek, az Isten vele van az ő új szövetségi népével is, amelyikben már vannak pogányok és zsidók is. Az egyházzal vele van, testvérek. Jézus azt mondta a búcsúzásakor, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hát ez olyan, én, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Én vagyok veletek, nem egy gyenge istenkétek van, hanem én vagyok veletek. És itt van ez a kereszténység is, testvérek. Hát hányszor próbáltak minket is eltüntetni? Ott volt már Néró, ugye, sőt, még előbb ott volt már Heródes, ott volt, aki megpróbálta már az alapítónkat, most így mondom, eltüntetni, ugye, a betlehemi gyerekmészárlásnál. Onnan is kimentett a Krisztusunkat. Aztán utána hiába akarták, ugye, ha nála maradunk, ugye, hatóságok felszögeztették a fára, a halálból is feltámadt Jézusunk. És nem tudták megtörni az ő híveinek a seregét, pedig egy kis maroknyi sereg volt, nem hogy a zsidók között, hát a zsidók is egy maroknyi sereg volt a hatalmas római birodalomban. És nem tudták a kereszténység, ezt a maroknyi kereszténységet megtörni, mert az Úr velük volt, és mentek, és mondták, és élték a hívő életüket. És aztán valamikor, ugye, mit tudom én, 300-as évek elején valamikor jött egy császár, aki államvallásán nyilvánította. De azért addig túléltek egy Nérót, egy Diokleciánuszt, egy nem tudom milyen üldözés hullámot a keresztények. Túlélték a pogányságnak a nyomását, a hétköznapi keresztjének a maguk kis munkahelyein, meg szomszédságuk körébe. Ott volt egy hatalmas nyomás, és nem tűnt el. Máig itt van a kereszténység. Ma már tudjuk, hogy ma is a világ legjobban üldözött vallása a kereszténység. És mégis már túléltük Sztálint, túléltük Hitlert, túléljük ezt a nyomorúságot is, ami most van. Hiába mondják-e, hogy mi mik vagyunk, kik vagyunk, hogy a mi Istenünk az elnyomó Isten, meg a szabadság ellensége, meg akármilyen közönyösek, akármilyen gyűlölködők az emberek. Mégis itt vagyunk. Miért? Mert Isten hűséges az ő népéhez. Nem hagy el minket, és azt mondta, hogy én tűzfal leszek körülöttetek, akkor ő tűzfal körülöttünk. Védelmez bennünket. Még a belső ellenséggel szembe is védelmez. Eszembe jutott az is, hogy milyen sokszor nem csak, hogy kívülről akarták a kereszténységet fölemészteni, hanem belülről is. Soha még, testvérek, utaltam nektek itt egy teológiai irányzatra az elején. Hát a kereszténység történetében, a felvilágosodástól kezdve, a kereszténységen belül olyan teológiai irányzatok jöttek, amiket Hát elég nehéz másként minősíteni, mint antikrisztusi teológiák. A Biblia nem igaz, csak néhány állítás. Jézus nem is élt, nem ateista filozófusok, meg nem tudom kik mondták ezt, hanem teológusok mondták. Emlékszem, még a Szovjetunióból kaptam egyszer egy könyvet, egy ilyen valláskritikus könyvet, még most is ott van az egyik polcomon. Teológusokra hivatkozik az ateista szovjet író a keresztjének ellen. Hogy ők maguk mondják, hogy az egész egy mese, és teológusokra hivatkozik. De túléltük Bultmant is, meg az iskoláját, meg a nem tudom én kiknek az iskoláit is. Mert az Úr az ő népével van, és ezeket az álkeresztényeket, ezeket kiköpi a szájából, és akik hozzá hűségesek, igyekeznek maradni, azokat meg őrzi, védi. Ebbe a burokba vagyunk, testvérek. Mi is, ha mi ragaszkodunk a Szent Háromság Istenhez, aki a Bibliába beszél, aki itt mondja el magáról is, meg a világról, meg rólunk azt, amit tudnunk kell, ha mi hozzá ragaszkodunk, akkor, és őt szerinte való módon akarunk élni az életünkben, és őt akarjuk hirdetni, a kereszt evangéliumát akarjuk, hogy ő szereti az embereket, Krisztus vére, és elfogad, és lehet egy új életet, akkor meg fog minket védelmezni. Mindegy, hogy mi történik körülöttünk. Hűséges a népéhez, az ő egyházához az Isten. És az utolsó dolog, amit még szeretnék így a szívetekre helyezni, hogy Isten hűséges az ő híveihez, az egyénekhez, akik bíznak benne. Mert itt most ilyen nagy dolgokat mondtam, hogy Isten hűséges önmagához, meg hűséges az ígéreteihez, meg hűséges az ő nagy népéhez. Igen, de hát hol vagyok én? Hozzám is hűséges? Igen. Az egyénekhez is hűséges, testvéreim. Mi vagyunk azok? Mondhatom, én vagyok az, akihez ő hűséges. Minden nap az ő nagy hűségére számíthatok. Ő egyszerűen védelmez bennünket, külön-külön is. Ha mi Jézuséi vagyunk, véd minket. Farkasoktól, medvéktől, oroszlánoktól. Mindegy, hogy kicsodák. Véd bennünket. Oltalmaz minket. Ellát bennünket minden testi lelki jóval. Itt kéri ugye az ének, amivel kezdtük az éneklést. Hogy a lelki javakat is ad meg ebbe az évbe. A testi jókat is rendelt ki a számunkra. Mert tőled várjuk ezeket. Miközben elvégezzük a munkálkodást. A munkánkat. Te rendeld ki. Aki hűséges vagy hozzám, hozzánk is. Napról napra gondoskodik rólunk szabadításunk Istene. Olyan jó ez, hogy az egyes hívő ember is tudhatja, hogy akármilyen nehéz üldözésnek lehetünk akár kitéve. Velem van az Úr. Ezért nem félek. Bármi történik is. Mondják nekem, hogy dajkamese az egész dolog, amit én hiszek. Mondják, hogy ne úgy éljek, változtassa meg a véleményemet házasságról, erről, arról, amarról. Mondják, hogy mi egy halottat tisztelünk, hogy a templomok az Isten kriptái. Mindegy, hogy mit mondanak, de elbizonytalanodhatunk mi magunk is. Igaz ez? Tényleg így van, úgy van? Akár ezek a külső támadások, akár sokszor a belső, azok a keresztjének, akik álkeresztjének, akik valójában nem azok, de nagyon nyomnak valamilyen keresztény szöveget, különben meg gerinctelenek és képmutatók, ez hazug emberek, sokszor ők a konzervatívok. Hát testvérek, ne ezek is rontják a mi hitünket, vagy meggyőződéseinket, de mi ragaszkodjunk mindenkor ahhoz, hogy az Úr velem van. És ez nekem elég. Mindegy, hogy farkas tör rám, vagy egy báránybőrbe bújt farkas. Mindegy. Velem van az Úr, és megtart engem. Engem is meg fog őrizni, engem is meg fog erősíteni. Vonatkoztassuk így magunkra az Istennek ezt a naponta megújuló hűségét, és éljünk ebből hittel, bízzunk benne. Amit nektek ígért, nekünk ígért, az betartja. Ezért megnyugodhatunk. Békesség lehet, akár mekkora nagy, nem tudom, milyen viharba kerülünk átvitt értelembe. Velem van az Úr. Hűséges a megváltottjaihoz, az ő egyes híveihez. Olyan csodálatos a heidelbergi káténknak ez az első kérdés felelete, mindig idézzük, ugye, hogy minéket vigasztalásod életedben és halálban, és ez az egyes szám első személy, az, hogy én nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Az övé vagyok, és ő hűséges hozzám. Még akkor is, hogyha hűtlenkedek? Igen. Ahogy idéztem a 2 Timóteus 2-ből, mondja Pál, hogy ha hűtlenkednénk is, ő hű marad. Hát mi sokszor hűtlenkedünk. Akkor elijesztettük magunktól az Urat? Nem ijesztettük el, mert ő akkor is hű marad hozzánk. Ha megvalljuk a bűnünket, megbocsátja, és ott marad mellettünk. És továbbra is ugyanaz a védelem, ugyanaz a gondoskodás, ugyanaz az erő, ugyanaz a bölcsesség árad felénk, ugyanaz a szeretet ölel körül bennünket, testvérek. Csodák történnek körülöttünk, mert velünk van az Úr. És imádkoztunk, hogy rendezze el ezt vagy azt, és elrendeződnek a dolgok. És ráadásul, hát a hűsége, és ezzel fejezném be, engedjük, hogy ebbe a mostani időbe is formáljon bennünket. Az, hogy Isten hűséges önmagához, az ígéreteihez, az egyházához, az egyes hívőkhöz, mert azokra is gondja van, ez formáljon bennünket, testvérek, engem és titeket, formáljon bennünket hűségesebb emberekké. Hogyha lehet célunk ebben az új évben, akkor engedjük, hogy Isten hűsége munkálja azt, hogy mi is hűségesebbek legyünk ő hozzá. És ha hívők vagyunk, akkor ne cselekedjünk a hívő identitásunkkal szembe, ilyen értelemben legyünk hűek mi is magunkhoz, és hívő emberként viselkedjünk az egyes élethelyzetekbe. Mindegy, hogy mekkora kísértésnek volnánk kitéve. Viselkedjünk hívő emberként, és hogyha mondunk valamit másoknak, akkor mások felé is tanúsítsunk hűséget, és legyünk mások számára megbízható emberek, akikben nyugodtan belekapaszkodhatnak, akiknek adhatnak a szavára. Hadd munkálja bennünk, ami hűséges Istenünk, a mi hűségünket iránta, hívő identitásunk iránt, és egyáltalán, hogy törekedjünk arra, hogy mások számára megbízható emberekké váljunk. Nos, induljunk ezzel a hűséges Istennel ebbe az új évbe. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan csodálatos Istenünk vagy te. Olyan csodálatos gondolnunk erre a tulajdonságodra most, hogy te magad vagy az állandóság, a megbízhatóság, a szilárdság, és hogy ebben a változó világban, amiben élünk, amiben mi magunk is hol ide, hol oda változunk, ebben a változó kultúrában, ahol semmi nem biztos, ami tegnap volt, ma nem úgy van, s holnap megint nem úgy lesz, vagy ami nem volt, az hirtelen megtörténik, számunkra elképzelhetetlen dolgok zajlanak le. Ebben a változó világban te lehetsz a számunkra a megbízható, biztos pont, akibe hitünk által belekapaszkodhatunk, akire rábízhatjuk magunkat. Köszönjük néked, hogy olyannak jelentetted ki magad, mint egy szikla, aki nem változol semmit. Még annyit sem, mint egy szikla. Köszönjük te néked azt, hogy eközben együttérző vagy, és szeretsz bennünket, törődsz velünk, meghallgatsz minket, használsz bennünket. De köszönjük, hogy te vagy közben a biztos sziklapont, akire az életünket, a napjainkat, a tetteinket, a szavainkat építhetjük, akihez igazodhatunk, a sötétségben is. Köszönjük néked, hogy ilyen vagy, és hogy ezt mi tudhatjuk. Imádni szeretnénk téged ezért, áldott Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek. És kérünk téged, hogy segíts, hogy teljes gyermeki szívvel tudjunk most is rád hagyatkozni. Valljuk, hogy te önmagadhoz is hű vagy. Látjuk a történelemből tapasztalható módon, hogy te a népedhez is hű vagy. Látjuk, hogy minden, amit megígértél, beteljesült, és még biztos, ami hátra van, az is beteljesül. Látjuk, hogy hívő embereket a tenyereddel hordoztál, és védted őket addig, amíg meg nem érkeztek hozzád. Segíts bíznunk benned, Urunk. Segíts beléd kapaszkodnunk, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne féljünk, hanem békességgel, nyugalommal tudjunk minden új napot kezdeni. Köszönjük, hogy a te kegyelmed, ez a nagyszerű szeretet, Ez a csodálatos dolog, ez egy hűséges, megbízható, szilárd. Köszönjük, hogy hatalmad is szilárd. Köszönjük, bölcsességed is szilárd. Minden vonásod, amit csak föl tudunk sorolni, mindenben hűséges vagy, megbízható, ugyanaz. Segíts bíznunk benned, Urunk. Köszönjük néked, hogy ezzel a bizalommal kapaszkodva beléd indulhatunk el, és tehetjük meg az új év első lépéseit is. Segíts, hogy a többit is így tehessük meg. Add, hogy ebben a hitben, irántad való bizalomba, odaadásba meg tudjunk minden vasárnap erősödni itt a gyülekezetben is. Áld meg előttünk álló Isten tiszteleteinket, közösségi alkalmainkat. Kérünk téged, áld meg családjainkat, hogy családjainkban is te legyél a biztos pont kicsik és nagyok számára, előző és jövendő generációk számára. Te légy ott az, akiben mi bízunk, és akit szeretünk, akinek engedünk. Segíts, Urunk, bennünket a mi nemzetünk vonatkozásába is. Ragyogjál föl a mi népünk tagjai előtt, hogy ne sodródjunk ide-oda, hanem belé tudjunk kapaszkodni egyre többen. Köszönjük te néked, hogy kérhetjük ezt. Na, gyarapítsd a te népedet üdvözülőkkel, benned bízó emberekkel. És attól, hogy tudjunk bizonyságot tenni azoknak, akiknek nincs mibe kapaszkodni, akik jobb híján magukba bíznak, vagy emberekbe reménykednek, vagy a lovak erejében, vagy a kocsik erejében, vagy a munkaadóikban, vagy a pénzben. Segíts rámutatni mindenhol a te áldott nevedre, Urunk, hogy egyedül benned szabad bízni, benned nem fogunk csalódni. Kérünk téged arra, hogy áld meg így gyülekezetünket, családjainkat, hazánkat, népünket, a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hű az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Kedves testvérek, hirdetem, hogy a jövő héten most szünet lesz a gyülekezetünkben, tehát nem lesznek alkalmak, a legközelebb Isten tiszteletünk az jövő vasárnap lesz, 9 órakor. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. A hirdetések rendjén még azt kérem tőletek, hogy a gyülekezeti életünkről szóló beszámolót hallgassátok meg. Beszámoló az Újszegedi Református Egyházközség 2022. évi életéről. Mottóként a 9. Zsoltár 2. versét választottam. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telék el a mulandóságnak. Énekeljük a 280. dicséretünk első sorát. S ha az új év elején most visszatekintünk, akkor van miért dicsérnünk az Urat, és vannak csodái, amiket hirdethetünk. A mi gyülekezetünk gerincét, az igehirdetést illeti, a teljesség igénye nélkül emlékeztetlek benneteket, hogy rendszeresen zajlott a vasárnapi igehirdetés, gyermekisten tiszteletek, zajlottak keddenként a bibliaórák, illetve bibliaiskolai sorozatunk, rendszeresen folyhatott a hétközi hitoktatás, itt is, és az iskoláinkban is. Megtartásra került a gyermektábor Szokolyán, ott is az ige körül vannak a gyerekek. Gyülekezeti hetünk volt Berekdarócon, volt országos ifjúsági találkozónk szeptemberben, és imaórákon is az ige körül ülve hordozzuk imádságban a gyülekezet tagságát, életét, szolgálatát. Az énekkar is az Úr körül gyűlik össze, és énekelnek az Úr dicsőségére, rendszeresen próbáltak és szolgáltak is. Tehát összességében az ige hirdetés folyt, Istennek legyen hála, folyhatott szabadon a gyülekezetünkbe, kicsik és nagyok között egyaránt. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Másodszor, ami gyülekezeti tagságunkat illeti, voltak változások, 13 esetben álltunk meg koporsó és sír mellett, 5-ször örvendeztünk itt a templomban esküvő alkalmából, és 2-szer adtunk hálát kisgyermek keresztelése tárgyában. Kívánjuk az Úr vigasztalását a gyászolóknak, gazdag áldását az ifjú házasoknak, kisgyermekeknek és a szüleiknek is. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Harmadszor, ami a diakóniai szolgálatunkat illeti. Ugye nagyon-nagyon fontos a gyülekezet életében az igehirdetés, az az alap dolog, de utána a második legfontosabb dolog a diakónia, a szeretet, a szolgálat mások felé. Az ukrajnai háború menekültjeinek gondozásában segítettünk hathatós segítséggel. Ez azt jelenti, hogy 3,5 millió forinttal, egy kicsit többel tudtunk segíteni a pácini gyülekezetnek, ahol fogadtak menekülteket, és elláttak hosszú időn keresztül. Tudtunk oda nem csak pénzt küldeni, hanem minőségi ruhaanyagot is, amit ide hordtak a testvérek a gyülekezetbe. Ez is csodálatos dolog, hogy egy kis busz, sőt még egy személyautó is megtelt aztán, és volt, aki vállalt ezt a hosszú utat oda Észak-Magyarországra, és ezt is eljuttattuk oda. Gyűjtöttünk a Beregszászi Líceumnak, az egy iskola, ahol nagyon sok menekültet láttak el, és oda is tudtunk egy jelentősebb pénz összeget küldeni. Egy jótékonysági koncertünk itt volt itt a gyülekezetben, aminek a bevételét küldtük el oda. És akkor ezen túl a közöttünk, a gyülekezet látókörében lévő, nehezebb anyagi helyzetben lévő testvéreknek is igyekeztünk segíteni, amikor tudtunk, özvegyeknek, nagycsaládosoknak, idősebb testvéreinknek is sok segítséget nyújtottunk. A szociális alapunk van egy ilyen intézményünk, ahonnan ezt az utóbbi adományozást folytatjuk. Ott 1 200 000 forint bevételünk volt az idén, illetve hát az előző évben. Az egy kicsit kevesebb, mint amennyit az azt megelőző 2021-es évben volt, mert akkor majdnem elértük a 2 millió forintot, de azt hiszem, hogy itt azért csökkent a helyi szociális alapunk bevétele, mert azt a majdnem 3,6 millió forintot elküldtük a kárpátaljai menekülteknek. Hát legyen áldott az Úr, dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet ebben a tekintetben is. Negyedszer, ami gyülekezetünk anyagi dolgait illeti, hálával említem, hogy az Úr ebben a tekintetben is velünk volt. Őt áldjuk azért, hogy eddig is sasszárnyon hordozott bennünket. Ugyanakkor köszönetet szeretnék a presbitérium nevében mondani az egész gyülekezetnek, mindenkinek, mert ezt mi adjuk össze, ezeket a pénzeket. Gondolok itt a persely pénzre, ami 2022-ben az 4 387 000 forint volt, ami több, mint 2021-ben, és van egyházfenntartói járulékunk is, amit fizetnek a testvérek, van, aki átutalással, van, aki a pénztárban, a pénztáros presbiter testvérünknek, Jánosnak, az 14 millió 215 ezer forint volt. Az több, mint 2021-ben, mert akkor 12 millió forint körüli volt ez az összeg, tehát most tavaly 14 millió forint. Hála Istennek ezekért az adományokért, és vegyük még hozzá az anyagi dolgokhoz, hogy a gyülekezetünk a kisteleki templom építésre 20 millió forintot adott, amiből 9 millió forint származott a kistelekiek gyűjtéséből, és a többi pedig a mi pénzünk volt, amit már itt is adtunk össze, és ami a mi tartalékainkból lett kifizetve. Szóval ott is nagyfokú adakozást hajtott végre a gyülekezetünk, és ezért tényleg azt mondom, hogy legyen áldott az Úr, hogy így indította a testvéreket, és mindazokat, akik ezt komolyan vették, és tényleg jó szívvel és örömmel adakoztak ezekre a célokra. A gyülekezetnek a pénzkezelése egyébként napra kész, bárki, hogyha akarna, belepillanthatna, ellenőrziz minket az Egyház megyei számvevőbizottság, rendszeresen az tavaly is ellenőriztek bennünket, mindent rendben lévőnek találtak. Ebben a tekintetben is dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. A következő, az ötödik dolog, ami gyülekezetünk infrastruktúrális fejlődését illeti, ebből kiemelném azt a nagy csodát, hogy a tavaszi alapkőletételi ünnepség után megépült, és október 30-án a reformáció emlékünnepe kapcsán átadhattuk a működésnek a kisteleki református templomot. Hát ez mindenképpen egy nagyon nagy ajándék Istentől, hogy ezt megtehettük. Emlékezhettek erre, hogy még valamikor 2010 körül, emlékeim szerint le kellett bontanunk a meglévő építményeket, és azóta folyamatosan én írkálom a pályázatokat, meg kérvényeket, és mindenhova fordultam már, hát nem sok sikerre, de aztán hála Istennek, amikor eljön az idő, akkor mindig történik valami csoda, mert most is megtörtént a csoda. Nyertünk egy pályázaton 120 millió forintot, igaz, hogy aztán 290 millió forintba került az épület, de hála Istennek, hogy ennek nagy részét az egyházkerület tudta produkálni, és állták a cechet. Azon túl, hogy mi is hozzátettük a magunk részét, amit vállaltunk, a kisteleki önkormányzat is, az állam is hozzátette, és akkor így az egyház pedig egy még nagyobb összeget tette ezt hozzá. Hát legyen áldott az Úr, hogy ezt így elvégezhettük, és már van ott lelkész, Szabó János személyében, aki segédlelkészünk, és ott végzi rendszeresen az ige szolgálatot, a hitoktatást, a gyerekoktatást a feleségével együtt. Isten áldja az ő munkájukat is. Szóval dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet ebbe a tekintetbe is. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ez nem szoktam így beszélni erről, de személyes életünknek a dolgai. Ezt is idehozom a testvérek elé. Tudhatják, hogy egyfelől az év elején Isten átvitt bennünket egy elég súlyos próbatételen. Feleségemnél diagnosztizáltak egy betegséget, amit műtéttel, hála Istennek meg lehetett oldani, de ez egy jó fél éves húzavona volt vele kapcsolatban. Most hála Istennek már jó van, Zsófi, és végzi a dolgait nagy örömmel, szolgál, és a családban is ott van a toppon megint. De ebben nagyon sokszor tapasztaltuk a testvéreknek a szeretetét, az érdeklődést, az imádságokat, azt, hogy finomabbnál finomabb falatokat hoztak, amikor lábadozott itthon a feleségem. Tehát ezek nagyon kedves megnyilvánulások voltak, és ezt nagyon szeretném megköszönni a testvéreknek. A másik családi dolog az, hogy amint tudják a testvérek, nekünk 6 gyermekünk van, és hát ezek a gyerekek ugye többnyire lányok. Egy fiunk van, az elődő, Dombóváról lelkész. Az ikreink, Zsófika itt van közülük, az ő ikertestvére Csenge, náluk 2 kislány van, és ők Amerikában dolgoznak, Detroitba küldték a férjét egy osztrák cégtől, ott dolgozik egy autó ipari cégnél. 1 vagy 2 évig lehet, hogy aztán még ott is maradnak utána, és nem tudjuk. Akkor van a Zsófikánk, ő még egyedül van, Pesten dolgozik, egy nagy holland munkaközvetítő cégnél. Aztán utána következik ugye a Kincső leányunk, aki a férjével Győrben él, ott 3 kisgyermek van, 2 fiú és 1 lány, ők vannak most itt, láthatjátok őket, ha itt megjelennek majd. Hála Istennek, ők is jól vannak, élnek és virulnak. Aztán utána következik Hajnika. Na, ezért mondom el az egészet Hajnika miatt, mert ő neki meg most a nyáron volt az esküvője, és ezzel kapcsolatban a testvérek részéről ugyanazt a szeretetet, segítőkészséget tapasztaltuk, amit Zsófin betegsége idején. Hát itt volt az esküvő, és hát ezt magunk is sok energiát teszünk bele ezekbe a dolgokba, de a testvérek nélkül az nem megy, nem menne, nem ment volna. Úgyhogy ezt is szeretném megköszönni, hogy ebbe is mellettünk voltak, segítettek bennünket. És az utolsó ilyen családi ügy, amit szeretnék még így elétek hozni, az, hogy novemberben 60 éves lettem, és ebből az alkalomból a családom, feleségem, gyermekeim egy nagyszerű ünnepséget szerveztek itt az otthonunkba. Összejöttünk minnyáján, akik csak tudtunk jönni. Az amerikaiak nem tudtak hazajönni, de itt voltak az internet által ők is. És hát egy óriási meglepetés volt nekem ez az egész dolog, nem is számítottam rá őszintén, nem is tudtam semmit. Nem is vettem észre semmit, pedig akkora készülődés volt, mint a karácsonyra készültek volna, de én csak ülök a szobámban, és olvasom a Bibliát, és ha mondják, menj el a boltba, itt egy cetli, akkor elmegyek és bevásárolok, de aztán utána láttam, hogy valami zajlik, de hogy ott minek csinálják ezt, az úgy már nem tudatosult bennem. Úgyhogy elementáris erejű meglepetés volt ez a számomra, és hát tudják a testvérek, hogy ez fontos dolog, hogy Isten így ilyen családdal ajándékozott meg engem, ilyen családunk lehet, és én nagyon hálás vagyok ezért, hogy így élhetünk itt. És a legfontosabb, amit még így a családomról így el kell mondani, hogy nem csak engem szeretnek, hanem egymást is, de a legfontosabb az, hogy az Urat szeretik. Mindegyik hitben él, hívő gyerekek, hívő családok, és ez egy óriási nagy kincs nekünk. Nagyon hálásak vagyunk ért, és kívánjuk mindenkinek, hogy ugyanezt a nagy örömöt és békességet át tudjátok élni. Befejezem itt is az igével, dicsérlek Uram teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet ebben a vonatkozásban is. Befejezésül pedig előre tekintve 2023, hát szeretnénk odabízni egyházunk Urára ezt az évet is, vágyódjunk köztünk való megszólalására, jelenlétére, annak megtapasztalására. Engedjük, hogy vezessen, védjen, hordozzon lelkiekbe, testiekbe is, és segítsen, hogy örömmel szolgálhassuk és dicsérhessük, hirdethessük dicsőséges tetteit itt a gyülekezetbe, az otthonainkba és tágabb környezetünkbe, Szeged városába is. Külön szeretném a testvéreknek a figyelmébe ajánlani, hogy fontolják meg még az anyagi dolgainkat. Nem szeretek nagyon erről beszélni, de muszáj most róla beszélnem, mert talán tudják a testvérek, hogy, sőt, biztos, hogy tudják, hogy ugye energia árak fölmentek az égbe. És ez a családokat hát valamilyen szinten érintheti, de nem biztos, hogy érinti, mert még a legtöbb család kapja a nyomott áron az áramot és a gázt. A gyülekezetünk nem. Tehát a gyülekezetnél, ami, ha jól emlékszem, most nem akarok hazudni, nézek Jánosra, hogy talán a kilozsúl ára például a gáznak 3 forint 50, vagy 4, vagy valami ilyesmit láttunk a számlákon. Most ehhez képest az a szint, meg ez a szint, a gáz, ugyanaz az ár, az 18 és 22 forint körül van. Tehát ami korábban itt is jóval kevesebb volt, fölugrott, ami azt jelenti, hogy tehát ránk, mint gyülekezetre nem érvényes az ár plafon. És ez nem csak minket, hanem minden református gyülekezetet rendkívüli módon megterhel. Nem tudtak elérni az egyházvezetők semmiféle engedményt az egyházaknak, és én szerintem ez nem is baj. Nem baj. Nem tudtak elérni, nem baj. Támogatni valamelyes szinten tudjuk az egyes gyülekezeteket, itt az egyház megyébe is egy pár százezer forintot el tudtunk különíteni erre a célra, hogyha valamelyik gyülekezet, ami nálunknál sokkal gyengébb, és megerőtlenül, akkor tudjuk nekik segíteni mondjuk a gázszámlájuknak a kifizetésénél. De én azt mondom, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy a gyülekezetet most jelen pillanatban itt tartunk, lehet, hogy lemennek megint az árak, és akkor majd azt tudni fogjuk, megmondom, de jelen pillanatban az van, hogy minden hónapban egy 700 ezer forintos plusz bevételünk hiányzik. Tehát kellene növelni magyarul a gyülekezet tagságának a támogatását. Ezt fontoljátok meg otthon, hogy aki eddig 100 forintot dobott be, az dobjon be 300-at, vagy 200-at. Tehát mindenki, aki teheti, vegye föl ennek a terhét, hogy a gyülekezetünknek szüksége van rá, hogy ne vagy azt csináljuk, hogy akkor nem fogunk fűteni, és akkor tényleg nem tudunk itt a templomba se meleget csinálni, meg az alsó szinten sem, mert lehetetlen kifizetnünk akkor a számlákat. Tehát, de én nem hiszem, hogy ez a mi gyülekezetünknek meghaladná egyébként a teljesítő képességét, tekintettel arra, hogy olyan adományokat adtunk most is a tavalyi évben a kárpátaljaknak, meg másoknak, hogyha az ide jött volna be, akkor most nem kellene ezekről beszélnem. Tehát benne van a gyülekezetünkben ez a nagy lelkűség, ez a felelősségtudat. Én kérném azt, hogy továbbra is ezt ápoljátok, és figyeljünk erre oda, hogy növeljük meg a legalább egy harmadával, azt mondtad János, ugye? Legalább egy harmadával szükséges lenne mindenkinek a saját támogatásait, akár persejbe teszi, akár átutalja a gyülekezetnek, megnövelni. Kérem, hogy ezt fontoljátok meg, gondolkozzatok róla, beszéljétek meg otthon, beszéljétek meg az Úrral is, és vegyük föl ennek a terhét, hogy nem mi legyünk azok, akiknek segíteni kell az egyház megyének, vagy az egyháznak. Hordozzuk ezt a terhünket úgy, ahogy most nekünk kell, és tanúsítsunk nagy korúságot ebbe a dologba. Szóval, hogy is volt az ige? Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 285. énekünknek a hátralevő verseit. 285. Kegyelmed s áldásod újítsad, te szent egyházadon. 6., 7. és 8. versét énekeljük ennek az éneknek, utána pedig nemzeti imádságunkkal zárjuk újévi Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
Áldás békességet kívánok, és áldott, boldog, békességes új esztendőt mindnyájatoknak.